Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Várhatóan változni fog a hazai női bajnokság mostani idényének programja, azután, hogy a magyar válogatott kijutott a tokiói olimpiára, mondta a Magyar Szövetség operatív igazgatója. Novák András arról is beszélt, hogy 2 hét múlva lehet elnökségi döntés a szakmai stáb jövőjéről. Kaposi Dávid interjúja.
Ott lesz az olimpián a magyar női kézilabda válogatott, de kezdjük ott, hogy milyen munka zajlott a decemberi Európa-bajnokság és a most márciusi olimpiai selejtező között. Mi minden történt, mi volt a legfontosabb?
Alapvetően az elnökség meghallgatta ugye a szakemberek beszámolóját, és megfogadta az alelnökök javaslatát, és ezek alapján ugye a struktúra változott, a szövetségi kapitány elnevezte, aki az elnökség Ele Gábor, segítője pedig Dani Gábor lett. Ez véleményem szerint szükséges volt, és ahogy a példa is mutatja, én azt gondolom, hogy ki is mondhatjuk, hogy ez be is vált. Ugye nyilván nem ez volt elsősorban a sikernek a titka, de ez biztosan közrejátszott. A másik legnagyobb feladat pedig a játékosoknak a felépítése, hogy egy ilyen rövid idő alatt ez nem elsősorban fizikai, hanem mondjuk úgy, hogy lelki, pszichés, de inkább coaching kategóriába, tehát nem pszichológiai kategóriába, mint ahogy erre is azt mondom, hogy az élő példa is mutatja, mindenki nagy változáson ment át, de szerintem olyan egyéni teljesítmények voltak, amiből 1-2 is elég akár egy győzelemhez, hát itt több mint 5 olyan teljesítmény volt, ami azt gondolom, hogy fantasztikus, úgyhogy a legnagyobb változások azok ezek voltak, amit ilyen rövid időn belül lehetett megcsinálni, ezt a munkát elvégeztük.
És mennyire ijedtek meg, amikor másfél héttel a selejtező előtt kiderült, hogy Ele Gábor pozitív koronavírus tesztet produkált, és kérdéses volt, hogy ott lehet-e egyáltalán a csapata.
Ugye ilyenkor az ijegység az csak egy, ha egyáltalán ez a definíció, az egy pár perces tud lenni, úgyhogy azonnal megoldás keresés indult el. Megnéztük azt, hogy mi van, ha Gábor nincs, mi van, hogyha van. De ezúton, és ha már ez a téma, akkor az Olimpiai Bizottságnak szeretném megköszönni a segítséget, mert az, hogy mindenki ott lehetett, így Gábor is, meg Szandra is, az annak köszönhető, hogy beoltottuk a válogatottakat, amit pedig egyértelműen az Olimpiai Bizottságnak tudható be segítségnyújtás formájában. Tehát az, hogy egyáltalán teljes kerettel voltunk, ez mondjuk úgy, hogy neki köszönhető. De hála Istennek mindenki a megfelelő időbe becsatlakozott, és különösen Szandi olyan teljesítményt mutatott, ami remélem még pár évig látjuk.
A főszereplők, vagyis vagy maga a játékosok, hogy a stábtagja is egységről, felszabadultságról, nyugodtságról beszéltek, arról, hogy most tényleg mindenki egy irányba ment. Hogyan lehet ezt a mostani állapotot fenntartani akár az olimpián is? Tehát most volt egy olyan dolog, amire ráéreztek, rátaláltak, most már csak az a feladat, hogy ezt majd Tokióba is megtartsák?
Igen, ez egy jó szó, én szerintem, hogy erre ráéreztek a lányok. Ugye ez az egység, ez azért öröm, mert ugye nem csak belső egységről beszélünk, és lányok is nyilatkoztak, és Gábor is nyilatkozta, hogy azért ezt érdemes kiterjeszteni a szövetségen túl is, a klubok felé is, tehát ezt a győzelmet, ezt az egész ország akarta, és ugyanannyira akarta minden szereplője. Ez azért öröm, mert ha ennek az ízét a fiatalok megérzik, akkor ezt az élményt elő tudják venni akár az olimpia kapcsán is, ebben egyébként a coachok tudnak nekik segíteni. Talán a legnehezebb feladat az, hogy az megtörtént, a minta megvan. Ezt az emléket kell újra előhozni, és ehhez pedig a szövetség is, a liga is, és a szakemberek is hozzápakolják a melót. Úgyhogy több mint reményteli a jövő ilyen szempontból.
Ezzel kijutott a válogatott az olimpiára a mostani stáb, tehát Ele Gábor, Dani Gábor másodedző, Görvics Anita tanácsadó automatikusan folytatja a munkát a válogatottnál?
2 hét múlva lesz elnökségi ülés, ahol ez a kérdés ez eldől. Én azt gondolom, hogy az iránya ez, nyilván nagyon sok kérdés van, a klubokkal le kell egyeztetni, a szakemberekkel le kell egyeztetni, de nyilván a közös vágy az ez. És ha már itt említetted Görvics Anitát, egy nagyon érdekes szakág alakult, ha úgy tetszik. Tehát Anita az talán nem annyira látható módon, de óriási melót végzett ott a kispadon. Tehát ugye ő az, aki még ezek a játékosokkal együtt játszik, és egy olyan híd tud lenni, mind szakmailag, mind ilyen korosztályos híd az edző és a játékosok között, ami elengedhetetlen, és ha egy párzamot lehet vonni, Nagy László egyébként szerintem ugyanez. Úgyhogy nem tudom ezt hogy kell hívni, de kialakult szerintem egy olyan, hát mondjuk így, hogy szakma, aminek 100%-ban mérhető hatása. Úgyhogy hát ez is meglátjuk, hogy tud-e így folytatódni.
Akkor egyelőre az olimpiáig tervezhet ez a stáb, és az ottani eredmény függvényében esetleg tovább, vagy hosszabb távú megoldásban gondolkoznak már most?
Erre is az elnökség után fogok tudni majd válaszolni, de ami biztos, hogy én szerintem az olimpiai eredmény az a hosszú távú stratégián nem fog változtatni véleményem szerint. Nyilván alakítani tudja a gondolkodás, de stratégiai döntés fog születni, tehát nem elsősorban az eredménytől fog függni. Addig meg reményeink szerint, ha minden összejön, akkor ezzel a stábbal megyünk tovább.
és mi a legfontosabb most az olimpiáig hátralévő időben? Át kell szervezni a bajnokság végét, milyen felkészülési lehetőséget lehet majd biztosítani a csapatnak?
Ugye a liga egy elvi döntést hozott, hogy készen áll arra, hogyha ki kell tolni a bajnokságot különböző okok miatt. Most azt gondoljuk, hogy a bajnokságnak egy-egy hetet még hozzá tudunk oldani júniusban. De alapvetően a válogatottakat adó klubokat fogjuk arra kérni, ösztönözni, hogy játsszák le sűrűben a mérkőzéseket, tehát nekünk bőven elég, ha az az öt klub lejátsza a mérkőzést, hiszen ott a játékosoknak pihenőidőt kell adni. Egyrészt az olimpiai felkészülése, meg hát ugye a klubok érdeke és a következő bajnokságban pihentek legyenek. Úgyhogy nem akarok nagyon előszadni, de könnyen el tudom azt képzelni, hogy egy-egy klub lehet, hogy úgy játssza le majd az utolsó két bajnokiát, amit talán a válogatott játékos nélkül is ugyanolyan esélyekkel tud lejátszani, hogy ott a játékosok pihennek, de ezek az egyeztetések vannak folyamatban.
A buborékban zajlott ez a győri selejtező. Milyenek voltak a visszajelzések a Nemzetközi Szövetség részéről? Zökkenőmentes volt minden?
A Nemzetközi Szövetség az jó ideje nagyon elégedett velünk, ezt egészen őszintén mondom, és ez most sem volt másképpen. Ugye az ő szabályai szerint zajlanak a buborékban az események, de nyilván a magyar protokollal kiegészítve. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy nagyon szűk réteg az, aki ebbe a kifejezett piros zónába belekerülhet, ők csak a megadott sávokban mozoghatnak. Van egy, mondjuk úgy, egy kettes réteg ez a sárga zóna, akik minimálisan mozoghatnak két zóna között, de ők is folyamatosan mindenki tesztelve van, és azok a szabályok pedig folyamatosan betartásra kerültek, akár látogatási számban, de hát ugye nagyon korlátozottan tudtuk csak elfogadni a szövetségi jelzéseket, egy-egy delegált jöhetett a megfelelő szövetségektől, úgyhogy ezzel is, meg a látottakkal is tudtunk belecsempészni egy olyan látványelemet, ugye nézők hiányában, amit az EHF annyira jónak értékelt, hogy felkért minket, hogy fejlesszük tovább ugye a Final Four-ra, úgyhogy mind látványelemben, mind pedig rendezési szempontból elégedettek voltak.
Ezzel, hogy a női válogatott ugye 2008 után újra ott van az olimpián, a férfi válogatott pedig a januári világbajnokságon az előkelő 5. helyen végzett. Mondhatjuk azt, hogy a Magyarország újra kézilabda nagyhatalom lett?
Én abban bízom, hogy ez a definíció az örökké érvényes Magyarországról, hogy kézilabda nagyhatalom, de azt el kell ismerni, hogy annyira megnő azoknak az országoknak a száma, akik az elithez tartoznak, és a kvóták megadottak akár EB-VB vagy olimpiáról beszélünk, és kifejezetten olimpiáról, ugye ott is történtek olyan, főleg férfiak, olyan kiesések, ami nem gyakori. Hogy az, hogy ki kézilabda nagyhatalom, az talán kitolódnak ezek a határok, de az biztos, hogy ez egyértelműen a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének, ekképpen a Magyar Kézilabda Szövetségnek is fő szempontja volt és fő feladata, hogy olimpián legyünk, úgyhogy mondjuk úgy, hogy pillanatnyi megelégedésünkben dolgozunk úgy tovább, hogy ez stabil maradjon.
Nyilván még a sorsolás előtt vagyunk, ezt majd csütörtökön tartják, mert nyilván ez volt a fő cél, hogy kint legyen az olimpián a csapat, de talán evés közben jöhet meg az étvágy, mi a célkitűzés az olimpián?
Ugye a célkitűzés egyelőre nincs, ez is ahogy az elnökségnek része, de látva a sorsolást, ugye tudjuk, hogy Norvégiával nem kerülhetünk össze, illetve azt is tudjuk, hogy Japán majd választ, úgyhogy nálunk létezik egy álomforgatókönyv. Hogyha egy angol a délkorát kapunk mondjuk a 6-os-5-ös csoportba, akkor Japán valószínűleg ezt a csoportot választja. Úgyhogy ez nézőpont kérdés, hogy a keresztág nem lesz így könnyű, de talán legalább akkor a 6-os csoportból 3 verhető ellenfelünk már rögtön van. Úgyhogy lehet egy ilyen szempont is, de hát lehet egy olyan szempont is, hogy egy nehezebb csoport helyezéséből menjünk tovább. Egy biztos, hogy bár elvárás most megfogalmaz, ugye nem tudok meg nem is tisztem, azt majd megteszi az alelnökasszony vagy az elnökség, de lehetnek szép reményeim.
És hát ugye a szerb szövetségi kapitány mondta azt, hogy ők éremesélyesként utaznak ki, most ha őket sikerült legyőzni, akkor elmondható, hogy a magyar válogatott is éremesélyes.
Igen, ugye én gyakran állítok föl ilyen matematikai tételeket, és szívesen megyek ebbe az irányba. Tehát, hogyha ő azt mondta, hogy ők harmadik, akkor a minimum ugye ezüstérmünk van. Ha olyan lélekkel vagyunk, és ilyen sok egyéni teljesítmény lesz jó, akkor itt minden lehet, de azért azt gondolom, hogy maradjunk annyira szakmailag szerények, hogy azért a 8-ba kerülés sem lesz olyan egyszerű.
A férfi válogatott tovább készül a jövő januári részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra. Hogy áll most az EB szervezése, a jegyek értékesítésében mit tapasztalnak az emberek, mennyire bátran mernek ebben a vírusos helyzetben már előre gondolkodni?
A férfi sikereknél volt egy nagy jegyeladási hullám, utána pedig egy jó stagnálásra váltott vissza, tehát a jegyeladásban elégedettek lehetünk. Most ami munka tiszterőből folyik, az új helyszíneknek a megismerése, ugye magák az építkezések azok tőlünk teljesen függetlenek, de egy-egy setup javaslattal azzal muszáj ugye előállunk, és azokat folyamatosan egyeztetjük, úgyhogy a mindennapok azzal telnek, hogy hogyan biztonságos egy-egy helyszín, hogyan van majd ennek műszaki ellenőrzése, már sportszakmai szempontból, hogyan csinálunk műszaki tesztet, hogyan csinálunk majd szakmai tesztet, EHF-nek is vannak elvárásai tesztenek, ezeket készítjük elő, és hát ugye nem titkoljuk, hogy ezt nagyon várjuk. Reményeink szerint novemberbe bemehetünk mindenhova, és mennek futószalagon a tesztesemények, hogy januárra elinduljunk úgy, ahogy szeretnénk.
A bajnokságok befejezéséről már részben ugye a nők kapcsán beszéltünk, de most itt akkor milyen forgatókönyvekkel dolgoznak, hiszen ugye a férfiaknál nem kell az olimpia miatt előrébb hozni meccseket, ott ugye nyilván inkább a nemzetközi naptár az, például a Bajnokok Ligája van érdekelt csapatoknak a meccsei, amihez igazodni kell. Az elmúlt napokban ismét lehetett hallani néhány csapatnál koronavírusos esetekről. Befejezhető akkor a bajnokság, ahogy tervezték?
Igen, a bajnokságot be fogjuk fejezni. A bajnokságot reményeink szerint 100%-os lejátszott fordulókkal fogjuk befejezni. Éppen ezért készültünk arra is, mint forrásilag, mint szervezésileg, hogyha kell, az utolsó pár fordulót akár be tudjuk vinni buborékba. Úgyhogy a bajnokság lemegy, lesz kieső, lesz feljutó, és vissza fog állni minden a normális kerékvágásba.
És mit lehet tudni a következő szezon tervezéséről? Ugyanúgy szeptemberben fog indulni, akkor a létszám az már eldőlt.
Igen, ez nem változik az előző évek gyakorlatához képest. Ugye a szakmai és versenybizottság fogja jóvá hagyni a versenynaptárt, amit az elnökségnek bemutat, de ezt a ligával együtt szinkronban fogjuk elkészíteni. Az alapszabályunk szerint a ligának vétójoga van erre, de ez ennél az egyemerészebbek vagyunk. A liga delegáltakkal kiegészült bizottságot kérjük fel arra, hogy közösen rakjuk össze a versenynaptárt. Tehát liga elé már úgy megy, hogy ott őket meglepetés nem éri.
Az élet különböző területein azért már lehet hallani nyitási tervekről. A sportban, kézilabdában milyen forgatókönyvekkel számolnak, lehetnek-e még esetleg ebben a szezonban nézők bizonyos mérkőzéseken?
A magam részéről két hónapon belülre nyitási optimizmust azt nem tapasztalok a saját szervezetemben. Annak ellenére, hogy készen állunk arra, ha kell nyitunk. Most nehezen látom azt a pillanatot, hogy 6000 ember ül egymás melletti széken, azt a beengedést, hogy mi alapján, igazolvány, mérés vagy bármi egyértelmű dolog alapján, de ha ilyen van, és adja Isten, hogy tévedjek, akkor nyitni fogunk. Addig is csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy regisztráljon és oltasson, hiszen akkor az idő minél előbb előjön. Én most ezt nem látom rövid távon, de én nagyon örülök, ha tévedek ilyen dolgokban.
És ugye a szezon csúcspontja szokott lenni a női Bajnokok Ligája Final Four, most az május végén lesz. Akkor itt az EHF mit vár el, milyen lehetőségeket látnak ebben?
Az EHF az számukra rendkívül kedvező módon ezt a kérdést ránk fogja bízni. Nyilván gazdasági egyeztetések kellenek. Ugye teljes ház, minden harmadik széken és buborék, ez a három verzióból minden lehet. A teltházat itt az előbb említettek alapján nem látom. Azt, hogy minden harmadik széken emberül, az egy gazdaságilag egy nehéz folyamat, de nyilván sportszakmailag azért mégis jobb a buboréknál. A realitás az, hogy buborékra készülünk, de ha lehet, akkor tudunk jegyet eladni és tudunk nyitni.
Az utánpótlás bajnokságok április 15-ig biztosan szünetelnek. Ott lehet még ebben a szezonban folytatás?
Én azt mondom, hogy igen, de főleg ahogy most ez a vírus jelentéseket az ember nézi, annyira kezd a fiatal generáció átterjedni, és nagyon drasztikus tüneteket produkál. Ráadásul nagyon nagy mennyiségű fertőződést tapasztalunk, hogy ma én azt mondom, hogy ez a határidő meghosszabbodik.
És mit mondanak egyébként a szakemberek, hogy ez a több hetes leállás ebben a korban mekkora hátrányt jelenthet, hogyan kell ezen dolgozni, majd hogy később behozható legyen?
Én azt gondolom, hogy relatív, én magam is azt képviselem, hogy mindig nehéz kérdés, hogy az orvosok és a szakemberek között hol van az ember félúton, én most nagyon az orvosok oldalán vagyok. Itt az, hogy milyen kiesést okoz, hogy ha egy gyerek egy hónapon keresztül szélről nem tud kanyarított lövésekkel készülni, akkor az mondjuk úgy, hogy közepesen elviseli a társadalom, tehát maradjunk egészségesek, úgyhogy az orvosok fognak győzni, akkor megyünk vissza, ha a döntéshozók és az orvosok ezt mondják.
Az utánpótlás válogatottaknál az már kiderült, hogy Golovin Vlagyimir nem fogja folytatni a női junior válogatottnál. Ő esetleg valamilyen formában marad a szövetség kötelékében, és mi a helyzet a többi utánpótlás válogatottnál dolgozó edzővel?
Igen, ott összeért a két korosztály, junior meg az ifjú, ugye a lányoknál beszélünk. Egyébként minden más korosztálynál ez jól elkülönül, tehát ez az egy döntés volt itt, amit meg kellett hozni, ő ezt így döntött, amit könnyen el lehet fogadni, hogy miért. Minden utánpótlás edzőnek nyárig szerződése van, úgyhogy addig ez a döntés tervezési szinten időszerű, de döntési szinten nem, nyárig vannak szerződés.
És az is eldőlt, hogy elmarad a Magyarországra tervezett férfi junior világbajnokság. Fájó szívvel mondtak le erről a tornáról?
Ez logikus volt, hogy elmarad, de nagyon bánjuk. Ez egy jó teszt lett volna az EB szervező csapatának, és egy olyan válogatottunk van egyébként abban a férfi korosztályban, ami esélyes lett volna gyakorlatilag bármire. úgyhogy szakmailag bánjuk, de azt gondolom, hogy a jelen helyzetre volt tekintettel meg abszolút megértjük.
Tavaly nyáron indult ez az akadémiai rendszer a kézilabdában. Mik ennek az első tapasztalatai, kézzelfogható eredményei?
Ez egy nagyon nagy és mondjuk úgy, hogy széles szakmai szempontokat átívelő folyamat, ezért nem halad gyorsan, de nem is elvárható, hogy gyorsan haladjon. Az egyeztetések, mondjuk úgy, hogy stratégiai egyeztetések azok most zajlanak. Ugye vannak a döntéshozók által kijelölt módszertani központok, a szövetségnek is vannak szövetségre ruházott szempontok, hogy ezeket kell szinkronba hozni úgy, hogy ebben senki se sérüljön, illetve mindenki elégedett legyen a másikkal, illetve ne legyenek átfedések sem. A kézilabda szövetség is az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy egy módszertani központot alakítson ki, ezzel párhuzamosan, hogy a NECA is felkérés kapott erre. Most ezek az egyeztetések zajlanak, hogy hogyan ne legyenek ebbe átfedések, és utána jön a többi akadémiával való kapcsolatfelvétel, hogy szakmailag próbálják ezt egy egységes szerkezetbe terelni. Ugye pénzügyi oldalon meg egy nagyon szigorú elbírálásban részesülnek, az nem, se nem szövetség, se nem szakmai feladat lesz, azt a megfelelő szinten kezelik, de szakmailag egyetértnek az akadémiák abban, hogy közös alapokra kell helyezni a, mondjuk úgy, hogy ezeket az eddig nem kiaknázott tudományos szempontokat.
És milyen munka fog majd zajlani itt a sporttudományos központban?
Elsősorban azt a hátteret próbáljuk biztosítani az akadémiáknak, illetve a magának a válogatott stáboknak is, amit itt mérünk. Tehát itt elsősorban ez egy diagnosztika lesz, elsősorban felmérések lesznek, visszamérések lesznek, ez alapján feladatkiosztások lesznek válogatott játékosoknak. Tehát egyértelműen az egyén fejlesztésére fog minden fókuszálni, és abból különböző szempontokat fognak levonni a szakemberek. Ugye nagyon kicsi az a százalék, ami még az emberbe fejleszthető. Vannak adottságok, amit már a tudomány kimaxol, már tudunk izmot építeni, meg mindenkinek vannak vele született tulajdonságai, de a tudomány még 1-2%-ot tud ezen javítani, illetve ugye a mentális képességet mindig lehet javítani, erre fogunk fókuszálni.
És hát itt a fejlesztés másik területe az az elit program, ami már évek óta zajlik. Hogyan alakul ennek a jövője, illetve hát milyen eredményeket hozott ez most itt az utánpótlásban az elmúlt időszakban?
Ugye ez pedig tökéletesen arra ösztönöz minket, hogy az egyénekkel foglalkozzunk, amit ugye az előbb említettünk. Van egy bizonyos korosztály, ahol azt mondják a szakemberek, hogy már lehet látni, hogy kiből milyen játékos lesz, és lehet látni azokat a hiányosságokat, vagy erényeket, amiket vagy tovább kell fejleszteni, vagy föl kell hozni arra a szintre, amennyire csak lehet. És elindultunk egy 30 fiú, 30 lány oldalon kiválasztással. A kiválasztást azt tudjuk szélesíteni. Ezek több napos kiválasztások lesznek, egyébként Zsiga Gyula lesz ennek a, pontosabban, ha nem lenne ez a Covid probléma, már több ilyen kiválasztáson is túlesnénk. Ez egészen szűkül addig, amíg a megfelelő létszámot el nem érjük, és abban bízunk, hogy itt megtaláljuk azokat a tehetségeket, akik mondjuk úgy, hogy kis fluktuációval, de a jövő nagy nemzedékét adják majd.
És a tehetségek kutatás ez a határokon túl is zajlik. Milyen támogatásban részesülnek most itt a határon túli kézilabda akadémiák, egyesületek?
Ennek nagyon örülök, ez nagy büszkeség. Az elmúlt 5 évben folyamatosan a költségvetésnek része a határon túli kézilabdázásnak egyes elemei. Egy nagyon komoly kormányzati segítséget kapunk, amit mi szakmailag ellenőrzünk, és hozzáteszünk a saját lehetőségekhez képest, amit tudunk. És van is kézzelfogható eredménye szakmailag. Ugye Adáról folyamatosan jönnek ki tehetséges játékosok, de például mondjuk most Dunaszerdahely, aki most esélyes arra, hogy dobogón legyen egy összevont ligában, hát az sem volt előtte mindennapi. Természetesen az érdemi rész az övéké, hiszen ez egy fantasztikus szakmai munka folyik, egy nagyon picit hozzá tudtunk járni, de lehet, hogy ez a pici ez pont annyi, hogy ott találjunk egy tehetséges fiatalt, aki egyszer majd az anyaországba jön. De hát Székelyudvarhely a másik olyan bázis, ahol meg nagy tömegben vannak tehetségek. Ugye alapelvünk az elsősorban az, hogy téglát hagyunk ott, és viszünk oda, nem pedig hozunk el. Ez egészen addig van, amíg egy olyan tehetséget meg nem találunk, akinek már érdemes az anyaországba jönni, de nem az a célunk, hogy próbálgassuk, hogy hát ha beválik, hanem akkor hozunk el valakit, és akkor delegálva őt a megfelelő helyre, ez egyébként mondjuk országon belül nagyjából az elén földrajzilag dől el, hogy azért minél közelebb legyen az ő hazájához. Földrajzilag dől el elsősorban, de hát azért szakmai szempontok is jönnek bele. Úgyhogy azt mondom, hogy ezeknek a helyeknek helyben van feladatuk teljesíteni, és egy jó minta lehet előttük, hogy igenis Magyarországra lehet kerülni egy komoly érdemi energiával.
Az elmúlt két nemzetközi nagy eseményen nem voltak ott magyar játékvezetők. Mikor változhat ez meg, mikor kerülhettek vissza a nemzetközi elitbe?
Szerencsére vannak fiatal párosaink, Ugye a bírók is, aki múltkor a VB-n is ott lett volna, csak ugye Covid pozitívat produkáltak, de most az olimpiai selejtezőn részt vettek. De ugye van egy nagy tragédiánk, ami elég friss ahhoz, hogy elnézzék nekünk, hogy elfogultak vagyunk annyira, hogy Andorka Sándor halálával egy olyan űrt hagyott maga után, amit mind a nemzetközi társadalom, mind a magyar kézilabda társadalom hosszú évekig nem fog tudni pótolni, ha egyáltalán célként érdemes kitűzni ennek a pótlását. Én azt gondolom, hogy bőven elég, ha csak közelítünk hozzá. Ugye Sándor, nem is tudom hirtelen összeszedni, hogy mennyi területet uralt, ugye mind emberileg, mind bíróként, mint a lobby ereje, az Európa bajnokságunk, talán ki is mondhatom, hogy százszor nehezebb lett volna elhozni, ha ő abban nem segít. Úgyhogy nehéz is lenne felsorolni, hogy mi minden tudással bírt ő, mind szakmailag, mind emberileg. Úgyhogy most ebben az állapotban vagyunk, hát megpróbálja ez a szegmens megoldani a lehetetlent, és valakit föl kell, hogy építsünk erre a szintre.
Néhány hét múlva tartja a tisztújítását az Európai Szövetség. Milyen esélyekkel indulnak a magyar jelöltek?
Bortagnak Horváth Gabriella esélyes, de bizottsági reményeink is vannak. 3-4 olyan bizottság van, ahova delegálunk. Hát én azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy Horváth Gabriának be kell kerülnie, be is tud kerülni, oda való, mind szakmailag, mind minden szempontból. Úgyhogy én azon lepődnék meg, ha ő nem kerülne be.
Novák Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóját hallották. Ezzel pedig véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Szabó Gergőt hallották.